Kedves hallgatóink, napjainkban a tinédzserek körében egyre nagyobb problémát okoz a különböző függőségek terjedése. A legutóbbi hazai kutatások szerint minden harmadik középiskolás kipróbál vagy már kipróbált valamilyen tiltott tudatmódosítószert, legyen az marihuánás cigaretta vagy valamilyen parti drog. Ezért nagyon fontos, hogy gyermekeinkkel olyan kapcsolatban éljünk, amelyben egy beszélgetés során ezek kiderülhetnek. Ezt tanácsolja a szülőknek Solics Zénó diplomás segítő, családrendszer terapeuta. A szakember többek között erről is beszélt Miskolcon, a kábítószerellenes világnap kapcsán tartott rendezvényen. Orsolics Zénóval Sötő Dávid Pelé beszélget.
Milyen témáról tartott előadást itt Miskolcon?
Igen, hát a téma az egy eléggé újszerű téma volt, ugye a gyermek és ifjúsági addiktológia, a gyermek és ifjúsági droghasználat és annak a kezelési lehetőségeiről volt szó, ami azt gondolom, hogy Magyarországon még újszerű, bár Európában már azért eléggé elterjedt szakma lett, és sajnos problémakör is, egy új problémakör, de Magyarországon csak néhány éve foglalkozik ezzel a szakma.
A miskolci közönség részéről milyen volt az előadás fogadtatása, vagy akár a szakma részéről?
Igen, tehát ezt a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal közös szervezése volt, és engem kollégák kerestek meg és javasoltak. Tehát egyrészt a szakmai kapcsolatok nagyon jók, és azt gondolom, hogy hálás vagyok, hogy meghívtak. Egy nagyon lelkes csapat fogadott, és ugye hát most ez online zajlott, és az online térben azért utólag néztük vissza, hogy elég sokan nézték, tehát 200-nál is többen. Volt néhány hozzászólás is, ami abszolút pozitív volt, tehát hogy érdekes volt a témafelvetés, és én azt gondolom egyébként, hogy egy jó hangulatú beszélgetés volt ez.
Esetleg milyen kérdések merültek fel az előadás vagy a beszélgetés közben?
Hát igen, csak online nézték, most ez lehet, hogy a vírushelyzet miatt is volt, illetve egy másik, amire gondolunk, hogy ugye azért itt nyáron megszervezni egy ilyen specifikus előadást, hogy kamaszkori droghasználat, ráadásul hőségriadó is volt, tehát hogy a hőség miatt is azt gondolom, hogy nem nagyon voltak élőben jelen, ezért is talán az online szerencsésebb volt. Hát úgy konkrét kérdések egyébként nem nagyon érkeztek.
Mióta foglalkoznak ezzel Magyarországon a fiatalkori droghasználattal?
Ugye én drogterápiás otthonban dolgoztam jó 10 évig, és aztán azt vettük észre a kollégákkal, hogy egyre fiatalabbak jelentkeznek rehabilitációra. Most ugye itt a felnőtt droghasználók az mondjuk azt jelentette, hogy 20 évesek, vagy talán 30 évesek, és amikor a fiatalok megjelentek, 16-18 évesek, akkor ugye gyakran kontraindikált volt a kezelés, tehát hogy bekerültek egy ilyen közösségbe, és úgymond kitanulták a szakmát, vagy többet mondtak, mint annál, amit csináltak, hogy a közösség elfogadja őket. És hamar rájöttünk, hogy a kollégákkal, hogy egy külön utat kell a serdülőknek keresnünk, és akkor gyakran ugye az a bevett szokás, hogy serdülőket még családterápiára, családi konzultációra küldjük. És aztán felkutattunk, hogy mi a helyzet nemzetközileg, mit kezdenek a kamaszokkal, a tinédzserekkel, és ott láttuk több országban is, hogy tulajdonképpen a kamaszoknak van külön rehabilitációs otthonuk, tehát egy külön épület, külön program, és egy külön szakmai tím foglalkozik velük. És nekünk annak idején 10 évvel ezelőtt nagyon jó kapcsolatunk volt a kanadai rendszerrel, aminek egyébként egy ilyen drogterápiás hálózatot kell elképzelni, a Portage nevű rendszert, aminek egyébként a főigazgatója magyar származású. És akkor ők meghívtak minket, itt egy konferencián találkoztunk, és több alkalommal szerencsénk volt kimenni és tanulmányozni az ő módszereiket, és tulajdonképpen itt ötlött fel bennünk, hogy igen, itt a serdülőknek egy teljesen külön programot érdemes csinálni. És a mihelyt lehetőségünk volt, egyébként egy Európai Uniós pályázat kapcsán megpályáztuk és megnyertük az országban 2 intézmény, az egyik a Kaladó Ifjúságot Mentő Misszió, Ráckeresztúri drogterápiás otthon, ahol már nagyon 1986-ra nyúlik vissza egyébként a magyarországi rehabilitáció, és akkor ennek az intézménynek egy teljesen külön épülete lett a serdülő ellátás. Akkor ennek lettem én a programvezetője 2013-ban, és akkor elkezdtünk dolgozni, felépítettük ugye az épületet, szakmai tímet, a programot, és akkor érkeztek az első kliensek, az első serdülők ebbe az intézménybe. Úgyhogy valahogy az igény szülte meg ezt az intézményt, és ugye azóta is a gyermekaddiktológia úgymond nagyon újszerű, meg népszerű a szakmában, de hogy igény és szükség van rá. Hát a legfiatalabb bent lakott kliensünk egyébként 12 éves volt, ami hát sokat elmond arról, hogy gyerekek igenis élnek a szerrel, élnek szerekkel, kábítószerekkel, vagy akár alkohollal, és komoly bajba kerülnek.
Mennyire korán kezdik a használatot, bár itt már ugye említette az egyik legkorábbit, hogy egy 12 éves. Ez az átlag, hogy már ennyire korán elkezdik, vagy megismerkednek vele?
Nem, azért ez nem az átlag, itt inkább ez egy kiugró esetről van szó. Hát ugye a kamaszkor önmagában egy veszélykereső magatartást és mindenféle illegális és legális szerek kipróbálását, tehát itt a cigaretta, az alkohol és a különböző illegális szereknek a használata ebben a korban ugye nagyon jellemző, de az tény, hogy nem mindenki válik függővé, vagy nem mindegyik tinédzser kerül nagyon nagy bajba. Itt ugye azokról a gyerekekről beszélünk tulajdonképpen, akiknek nincsen egy ilyen védőháló, vagy nincsen család mögöttük, vagy a család maga is diszfunkcionális, tehát hogy nehezen vagy rosszul működő család. És akkor itt beszélhetünk arról, hogy vannak veszélyeztetett családok, ugye az elvált szülők, vagy a sok gyerekes családok, a nagyon szabadjára engedett, nagyon szabadon engedett gyerekek, illetve a túlkontrolláló szülők gyerekei, tehát hogy különböző helyről és rétegből jönnek a gyerekek, de valahol mindenhol ugyanaz a gyerek szempontjából a történet, hogy nagyon magukra maradnak ebben az egészben. Amikor kipróbálják a szereket, akkor ők nem csak kipróbálják ezeket a szereket, hanem nagyon adekvát és nagyon jó, rövid távon nagyon jó válaszokat kapnak ezektől a szerektől, tehát megnyugtatja őket, elfeledteti a problémájukat, és akkor akiknek sérült a családjuk, azok elkezdik ezeket húzamosabb ideig használni, és ebből alakul ki a függőség, ami már ugye azt feltételezi, hogy bentlakásos terápia szükséges.
Azt hogyan látja az elmúlt időszakban, mik váltak népszerűvé a fiataloknál, most milyen szereket használnak?
Hát ugye még mindig, ha már szerekről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ugye 12-13-14 éves korban próbálják nagyon nagy számban a cigarettát, aztán az alkoholt, és talán az első ilyen illegális szer, az a marihuána, ami még mindig ugye ilyen úgymond listavezető, tehát a népszerűségében töretlen a marihuána, vagy a füves cigaretta, amit rengeteg tinédzser kipróbál, és aztán vannak a különböző parti drogok, mint a speed, vagy az ecstasy, vagy a különböző ilyen designer drogok, amit úgy is emlegetünk, hogy pszichoaktív szerek, és ezek a pszichoaktív szerek, amik vagy legálisak, vagy illegálisak, ugye, mert ezek a designer drogokat úgy gyártják, és az adott pillanatban, amikor piacra kerülnek, akkor nem is biztos, hogy illegálisak, sok esetben legálisak, mire ezeket elfogja, lefüleli a rendőrség, és beazonosítja ezeket az új típusú kábítószereket, akkor döntik el, hogy ez most felkerül a tiltólistára, avagy sem. Most itt több hét is eltelik azóta, és mondjuk, mint a számítógépeknél a vírus, meg a vírusírtó programok, mire ez tiltott szernek minősül Magyarországon, addigra már három új szer jön ki, tehát ez egy ilyen szélmalomharc. Na és ezeket az új típusú szereket is szeretik a fiatalok használni, itt különösen ezek a biofű, meg zsája, meg mindenféle fantázia neveket adnak nekik. Lényeg az, hogy a hagyományos kábítószereket koppintják le, másolják le, és valami ilyesmiről van szó, ami hát azért nem olyan, de sok esetben egyébként sokkal rombolóbb hatása van, és nyilván olcsóbb ez az egész. Ma Magyarországon egyébként 100 forintért már lehet kábítószert kapni.
Ilyen fiatalon hogyan tudnak hozzájutni ilyen könnyen?
Hát ennyire fiatalon talán még könnyebb, ugye itt azért a kamaszkorban a kortárs környezet, a kortársak az, ami meghatározó a kamaszok számára. Most ugye elsősorban ez az iskolában összpontosul jó esetben, és az iskolai WC-ben összpontosulnak az üzletek, másrészt meg az iskola előtt és utáni találkozókon, bandázásoknál tulajdonképpen ismerősök által nagyon-nagyon könnyen hozzájuthatnak. Szerintem könnyebben egyébként, mint a felnőttek, és olcsó is. Tehát, hogy igazából itt az a baj, hogy a gyerekek nem mérik fel ennek a veszélyét, tehát azért, mert könnyen hozzájutni és olcsó, ez már azt jelenthetné, hogy veszélyes, vagy hogy ne próbálják ki. Ezzel kevesen szembesülnek, tehát ha azt gondolják, hogy néhány száz forintért meg lehet venni ezt a kábítószert, akkor ezt ki kell próbálni, pedig azt gondolom, hogy minél olcsóbb, minél könnyebb hozzájutni, annál veszélyesebb.
Ezeknek az olcsó szereknek, olcsó drogoknak milyen veszélyei vannak?
Ugye itt a bizonytalansági faktor miatt elsősorban. Tehát, hogy Zahel Gábor szokta mondani, vagy mondta már fél éve, egy éve, hogy az új típusú pszichoaktív szerekből ma Magyarországon kb. 4-500 féle van, lehet, hogy már sokkal több. Na most gondoljunk bele, ha így terjed ez, akkor mennyire tudományosan állítják ezt elő, vagy mennyire tudjuk megfigyelni, mi az addiktológiai szakmában is ennek a hatásmechanizmusát, a rövid, közép vagy hosszú távú hatását, mellékhatását. Tehát erre nézve nincsenek se kutatások, se semmi. Én olyat is hallottam, hogy volt egy fiatalember, aki hozzájutott egy új típusú szerhez, odaadta egy használónak, és azt mondta, hogy ezért most nem kell fizetned, hanem menj haza, próbáld ki, majd gyere vissza holnap, és meséld el, milyen volt. És hogyha jó, akkor többért adom, akkor nem tudom, 1500 forint, ha meg rossz, akkor majd 500 forintért. Tehát itt valójában ők ilyen élő kísérletek. Persze az is benne volt a pakliba, hogy esetleg meghal, és holnap, másnap nem jön vissza, de hogy ezt nyilván nem reklámozta. Tehát ezeket a szereket akkor és ott próbálják ki először a fiatalokon. Tehát tulajdonképpen nincsen semmiféle tapasztalat erről, hogy ami kijön szer, egy hét múlva, két hét múlva a használóik miket élnek át, és ugye mire lehetne valami tapasztalatot leszűrni, akkor valószínű, hogy már a rendőrség be fogja lassan tiltani, vagy lefülelik, és akkor ki kell találni megint egy új típusú szert, egy kicsit megint módosítva az előzőt. Tehát én azt mondom, hogy a veszélye leginkább az, hogy nincsenek erről tapasztalatok, és ott is akkor fogják megtapasztalni először a használóik. Míg ugye a hagyományos szerek, akár a speed, az amfetamin, a heroin, a kokain, ezek 50, meg még talán annál is több éve a piacon levő szerek, ugye nagyon sokukat az orvoslásban is használják, tehát az ópiát féléket is használják az orvoslásban, és akár a második világháborúban is már bevetették ezeket a szereket, tehát hogy itt azért nagyon nagy tapasztalat van erre nézve, hogy kinél mit okozhat. Az új típusú pszichoaktív szereknél nulla tapasztalat van, tehát ott és akkor dőlnek el a dolgok.
Említettük magát a családot, mint védőhálót, és igazából ezen van a hangsúly, hogy a védőháló létezik. A szülők milyen jelekre figyeljenek?
Igen, erről beszélgettünk sokat Attilával, ugye a kollégámmal, és ezt gondoltuk hangsúlyozni, hogy a szülőknek ugye mindig ez a kérdése, hogy mit tehet a szülő, mit tehet, ha észreveszi, hogyan veheti észre, stb. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. De tudni kell azt, hogy itt a kamaszkor önmagában egy mindenféle droghasználat nélkül egy nagyon nehéz időszak lesz. Tehát első körben én azt szoktam mondani, hogy a szülőnek valahol váltania kell nevelési stílusában, nevelési módszerében, hiszen az a gyerek nem feltétlen gyerek, akit úgymond elirányítok, hanem elkezdi a 12-13 éves kortól, ez a prepubertás elindul, és elkezdődik az ő szép lassú leválása a szülőről. Ugye mindig egy érzelmi leválás történik, de ez évekig el fog húzódni. Tehát a szülőnek érdemes úgy tekinteni a gyermekére, mint aki a pubertás, a kamaszkorban jár, és több feladata van. Az egyik az, hogy kialakítson magának egy saját identitást. Tehát ki ő a szülei nélkül. Fel fog nőni, fiúból férfi lesz, lányból nő lesz, lassan, és le kell válnia. Tehát ez önmagában egy nehéz időszak. Ha ezt még megnehezíti a mindenféle legális, meg illegális szerek próbálgatása, ugye szoktuk mondani, hogy a lázadás beindul, ugye ez nem más, mint határfeszegetés, hogy a szülők mit bírnak, és hol van a határ, de minden esetre a szülő jó, hogyha a gyerekével tud egyrészt váltani ebben, hogy már nem gyerek, hanem kamasz, az egy külön életciklus, életszakasz. Másrészt pedig keresi a gyerekével a kapcsolatot. Tehát én azt gondolom, hogy pont azért, mert ebben nagyon el tudunk veszni, hogy a jelekre figyelünk, hogy nem a jelekre kell figyelni, mert ha egy gyereknek piros a szeme, akkor lehet, hogy füvezett, de lehet, hogy csak belement egy bogár a szemébe, de lehet, hogy hajat mosott és a sampon csípi a szemét. Tehát, hogy ne a jelekre figyeljünk, hanem a gyerekünkre figyeljünk. És ez nagyon nehéz sok szülőnek megtenni. Felmerült az a kérdés is, hogy sok szülő úgy gondolja, hogy bemegy a gyógyszertárba, vesz egy drogtesztet, és akkor otthon megpisülteti a gyereket, és akkor kiderül, hogy használ egy drogot, vagy nem. És ezen az Attilával egy kicsit el is viccelődtünk, de azért tettük ezt, mert azt gondolom, hogy ez nem rendőrség, nem a katonaság, a család az, a család ne erről szóljon, hogy egy totalitárius módszert használunk arra, hogy kiderítsük. Egyébként, ha a szülő gyanakodik olyannyira, hogy már képes lenne egy drogtesztet vásárolni, akkor az esetek többségében már biztos, hogy a gyerek használt valami szert, tehát a szülői megérzés az mindig jó. De hogy ezt ne egy drogtesztel tegyük, hanem kezdjünk el beszélgetni a gyerekkel. Kezdjük el, nagyon fontos ez, hogy váltsunk. Igen, ő egy önálló személyiség akar lenni, elkezdi a határokat feszegetni, elkezdi a saját határait letenni. Kezdjen el minket érdekelni, tehát egy őszinte érdeklődés a gyerek iránt, hogy mit szeret, mit csinál, mi érdekli, mi foglalkoztatja. És így tudunk, ez a legjobb prevenció, azt gondolom, megelőzés, hogy a gyerek ne keveredjen mondjuk rossz társaságba, és ne próbáljon meg mindenféle szereket kipróbálni, amihez könnyen, adott esetben könnyen és olcsón hozzájut, hanem legyen vele egy napi kapcsolatunk. Próbáljuk meg újra megismerni őt, és dolgozzunk a kapcsolat minőségén. Ebben az is benne van, igen, hogy meg kell hallgatnunk olyan zenéket felnőttként, amitől borsószik a hátunk, és a gyerekünk nagyon szereti, meg kell néznünk olyan filmet, amit soha nem néznénk meg, de a gyerekünk miatt belenézzünk, vagy megnézzünk, és közben lehet ezekről beszélgetni, és meg tudjuk ismerni őt, és ez a legjobb prevenció, a legjobb megelőzés, mert akkor tudjuk, hogy egy piros szem nem jelent semmit adott esetben, mert biztosak lehetünk abban, hogy a gyerekünkkel napi szinten egy jókat tudunk beszélgetni, és ismerjük őt.
Például a szülő vagy a szülők egyedül a gyermekkel meg tudnak-e oldani egy ilyen problémát, vagy minden esetben szükség van segítségre?
Én azt gondolom egyébként, én is 3 gyereket nevelek otthon, hogy egy bizonyos szintig meg lehet oldani a problémákat. Tehát van egy bizonyos szintje ennek, amit most nem lehet jól behatárolni, hiszen minden család más és más, mások az erőforrások, a lehetőségek. De azt gondolom, hogy amíg tudok beszélgetni a gyerekkel, hogy valamit kipróbált, valami nagyon érdekli, amiről mindenki beszél már, és hogy ciki lenne nem kipróbálni, addig gondolok itt mondjuk az alkoholra, hogy egy 14-5-6 éves gyereket elkezd érdekelni az alkohol, és valószínű, hogy egy átlag családban előfordul az alkohol, akár ünnepi asztalnál, vagy akár a hétköznapokban, azt valószínűleg ki kell próbálnia, és még jó, hogyha otthon teszi a kipróbálást, mint hogyha akár az iskola WC-ben, vagy valami idegen helyen. Tehát, hogy ezzel alapvetően nincsen baj, azt gondolom, ezt valahol a szülőnek meg kell értenie, és el kell fogadnia. De van egy másik szintje a dolgnak, amikor úgy érzem szülőként, hogy a gyerekem már régóta nagyon rossz irányba megy, vagy nem találom vele a hangot, nem tudok vele beszélni, elzárkózik előlem, ellenséges velem, és próbálok egy-két módszert, egy-két helyzetet, és mindig úgymond lepattanok róla, tehát nem tudok közel kerülni a gyerekemhez, akkor érdemes szakember segítségét kérni. Még úgy is, hogy egyébként a szülő megy el egy tanácsadásra, vagy egy terápiába, hogy ő mit tehet, ő mit csinálhat. Én hiszek abban nagyon, és dolgoztam ilyen, volt ilyen kliensem, ahol a szülőkkel beszélgettem folyamatosan, mert a gyerek nem akart eljönni hozzám, nem is jött el, és soha nem is találkoztam vele, de a család egy rendszer, és a családi rendszerben van egy dinamika, ahol ha egy embert vagy két embert fejlesztünk, illetve ők változnak, akkor az összes többi tag változni fog. Mert kölcsönhatásban létezünk a családunkban, tehát amit a gyerek mond nekem, az már csak egy reakció arra, amit én mondok, vagy én teszek vele. Tehát úgy is lehet, kedves szülők, változtatni a gyereken, hogy nem a gyerek megy kezelésbe, hanem a szülő megy segítségért, tanácsadásra, és a szülő kaphat olyan eszközöket, olyan információkat, és változhat olyannyira az attitűdje, hogy máshogy állja a gyerekéhez, és a gyerek is kénytelen lesz máshogy válaszolni, és kénytelen lesz változni.
Esetleg miskolci helyzetre van-e rálátása?
Annyira nincs rálátása, megmondom őszintén konkrétan a miskolci helyzetre, de azt tudom így szakmailag, hogy az ország keleti felén inkább gyakori ez a szegregációs droghasználat. Tehát, hogy itt azt gondolom, hogy nem elég drogprevencióról beszélni, vagy kezelésről beszélni, és nem érdemes kiragadni a droghasználatot, hanem ha már prevenció, akkor valamilyen olyan szegregátumokba eljutni, olyan programokkal eljutni, ami egy átfogó program. Tehát gondolok itt a roma kisebbség problémájára, a szegénység vagy a mély szegénységben élőkre, a család nélküliségre, a támogatás nélküliségre, és ennek egyébként része az illegális kábítószer használat. Lehet ennek része egyébként az alkoholizmus is, és sorolhatnám. Tehát, hogy itt azt gondolom, hogy egy olyan átfogó program hiányzik ma, és nem csak a keleti ország részben, hanem úgy országosan, ami mögé oda tudnának állni jól felkészült szakemberek.
Kedves hallgatóink, napjainkban a tinédzserek körében egyre nagyobb problémát okoz a különböző függőségek terjedése. A legutóbbi hazai kutatások szerint minden harmadik középiskolás kipróbál, vagy már kipróbált valamilyen tiltott tudatmódosítószert, legyen az marihuánás cigaretta, vagy valamilyen parti drog. Ezért fontos, hogy gyermekeinkkel olyan kapcsolatban éljünk, amelyben egy beszélgetés során ezek kiderülhetnek. Ezt tanácsolja a szülőknek Orsolics Zénó diplomás segítő, családrendszer terapeuta. A szakember többek között erről is beszélt Miskolcon, a kábítószer ellenes világnap kapcsán tartott rendezvényen. Orsolics Zénóval Sütő Dávid Pelé beszélgetett.